Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hitünk örömteli, táncoló, mert tudjuk, hogy egy olyan Isten gyermekei vagyunk, aki a barátunk, aki azt akarja, hogy boldogok legyünk, hogy egységben legyünk, és aki semmi másnak nem örül jobban, mint az üdvösségünknek, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Szent pillantás címmel Esztergom, Győr és Budapest után Kazincbarcikán is látható lesz a Magyar Kurír fotósai Merényi Zita és Lambert Attila nagy sikerű tárlata, közölte a magyarkurír.hu. Az ezúttal 50 képet felölelő kiállítás Szalézi Szent Ferenc ünnepnapján január 24-én nyílik a kazincbarcikai Domboszkó sportközpontban. Szalézi Szent Ferenc az újságírók védőszentjének, a Szalézi rend névadójának és védőszentjének ünnepnapján a 16 órakor kezdődő megnyitón köszöntőt mond a Magyar Szalézi Tartomány frissen beiktatott tartományfőnöke Vitális Gábor atya. Ezt követően Kuzmányi István, a Magyar Kurír igazgató főszerkesztője nyitja meg a kiállítást. Az alkalmon jelen lesznek a fényképek készítői is. 10 év képeit láthatjuk, sokszor a Magyar Egyház ikonikus eseményeit, sokszor ellesett pillanatokat. Mert Isten, aki a rejtekben is lát minket, ahogy imádkozunk, néha egy egyházi fotóst küld, hogy megörökítsen egy szent pillanatot. Munkatársaink képei, kilépve az online vagy a nyomtatott újság világából, bizonyítják művészi erejüket, megérintik, meghökkentik a szemlélőket, írta Kuzmányi István főszerkesztő az ajánlóban, hozzátette. A kiállítás díjtalanul látogatható február 28-áig, minden nap 8 és 20 óra között. Ma van a Magyar Kultúra napja, amelyet országszerte és határokon túli számos programmal, kiállításokkal, díjátadókkal, színházi előadásokkal, koncertekkel ünnepelnek. A Magyar Kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnuszt. A Magyar Kultúra napján az országos levéltárban őrzött kincsek felfedezésére hívja az érdeklődőket az intézmény, ahol többek között látható lesz Kölcsey Ferenc verses kötetének első kiadása, amely a himnuszt is tartalmazza. A látogatók nem csak a levéltárban őrzött dokumentum ritkaságokat, de az intézménynek otthont adó bécsi kaputéri palotát is megismerhetik. Agresszív és ellenséges nyilatkozatok jönnek Kijevből, mondta a miniszterelnök tegnap Pozsonyban sajtótájékoztatón a leállított gáztranzittal összefüggésben, miután tárgyalt Robert Fico szlovák kormányfővel. Orbán Viktor kérdésre válaszolva azt mondta, ezekkel a nyilatkozatokkal ezt a kérdést nem lehet megoldani. Kijev már nem ül olyan biztosan a nyerekben, hogy ezt megengedhesse magának. Olyan változások zajlanak a világban, amelyek Kijev ellenében dolgoznak, fogalmazott, jelezte. Teljes mellszélességgel támogatja Robert Fico erőfeszítéseit, hogy tárgyalásos úton találjon megoldást a gáztranzit nehéz ügyére. Bulgária továbbra is biztosítja a földgáztranzitot Magyarország felé, ami rendkívül fontos, ugyanis mára nagyrészt a török áramlat vezetéken keresztül zajlik hazánk ellátása. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután új bolgár kollégájával tárgyalt. A minisztérium táviratirodának eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a közösségi oldalán, hogy hosszú hónapok után Bulgáriában sikerre vezettek a koalíciós tárgyalások, így megvan a remény arra, hogy ismét stabil kormánya legyen az országnak. Ez pedig Magyarországnak is érdeke, ugyanis szükség van a kétoldalú együttműködésre számos stratégiai fontosságú kérdésben. Tudatta, hogy telefonon egyeztetett új bolgár hivatali partnerével, Georgijevvel, akivel megerősítették kölcsönös elkötelezettségüket a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztése iránt. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult párás foltokban ködös lesz az idő. Legfeljebb nyugaton fordulhatnak elő kisebb szakadozások. Az ónos szitálás, hószállingozás mellett a keleti, északkeleti tájakon csökkenő eséllyel ónos eső, fagyott eső, havazás is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben -2 és +2 fok között alakul, de délnyugaton 1-2 fokkal enyhébb lehet az idő. Híreket hallottak.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wales tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. január 22-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Fehér József és Somogyi Márton segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli műsorunkban Benicki Péterrel, egy egri patika tulajdonosával beszélgetünk. Elmeséli, mi vezette a gyógyszerészet irányába, és éppen ezért óhatatlanul szóba kerülnek a gyógyszerek is, a franchise rendszerben működő patikák, és az is, miért szerette volna meghagyni üzletét magángyógyszertárként. Emellett mesél hobbijáról, az úszásról is, amit nem csak itthon az uszodában űz, hiszen nemzetközi vizeket is meghódított már. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában Szent II. János Pál pápa életéről, pápaságának kezdeti éveiről, Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
Az ő születése, ugye 1920, az Lengyelország történetében egy eléggé viharos időszak. Bele kell gondolni, hogy az első világháború előtt nem létezett Lengyelország, és pontosan a második világháborús békekötések hozzák létre újra Lengyelországot, amelyet újra kell egyesíteni a korábban poroszok, osztrákok, illetve oroszok által megszállt területekből, és közben azért az nagyon komoly feszültségeket is okozott Lengyelországban. Tehát, hogy 3 évszázadokon, több mint 100 éven keresztül másképpen fejlődő országrészt összekovácsolni. Ráadásul ott van a nagy keleti szomszéd, a Szovjet-Oroszország.
9 óra után Tokaji vételkörzetünkben Kilátó című műsorunk szól, melyben Lóci Tamás atyának, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisának előadását hallják, mely 2024. október 16-án az Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények igazgatóinak értekezletén hangzott el. Témája pedig az idei tanév mottója, Venite adoremus dominum, jöjjetek, imádjuk az Urat. Napról napra című regionális műsorunk mai adásában ezúttal Bérces Krisztin Elizabeth dog dancing oktatóval beszélget különleges szakmája szeretetéről, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
És a kutyák tisztában vannak azzal, hogy ők versenyeznek? Tudják azt, hogy ők egy versenyen vesznek részt?
Szerintem tudják, hogy versenyen vesznek részt. Meredith az például kifejezetten szeret szerepelni és a középpontban lenni. Hihetetlen egy figura. Én nagyon-nagyon szeretem érte. Mondjuk nekem fontos is az oktatásnál is, hogy a kutyák boldogan és örömmel végezzék a feladatot. Tehát ne csak feladatból, kényszerből tegyék meg, hanem tényleg, hogy közös időtöltés, egy jó szórakozás a gazdival közösen, hogy tényleg vele van foglalkozva, jut itt kap, simít kap, lasztit kap cserébe, tehát hogy egy jó kedvtelés legyen, mert hiszen egyébként ez kifejezetten látszik a versenyeken, hogy egyszerűen vigyorog és csóválja a farkát az egész kűr alatt.
10 órától kezdődik a Szószóló című műsorunk. Mai adásunkban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem elmúlt éve a fő téma, és az adás végén a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeumának évértékelőjét is meghallgathatják. Rövid ajánlunkban dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, rektor szólal meg.
Nem sok egyetem büszkélkedhet 250 éves múlttal, mi ezt a gondviselő Isten kegyelmeként éljük meg, hogy most megünnepelhettük ezt a jubileumot. Egészen pontosan 1774. november 4-én nyitotta meg a kapuit az egyetemi ház, amit ma líceumnak nevezünk.
Ezt követi a Lélekszava, melyben viennei Szent János gondolatai alapján az imádságról Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk. Ez alkalommal kímélő ételek variációit ajánlják figyelmükbe Vantal Gábor, Snitta Díjas éttermi mester és a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlunk.
Ebben a csokorban leves, főétel, desszert egyaránt szerepel majd?
Igen, szeretnék kínálni előételt is, főételt is, levest is, és egy kis desszertet is, ki kívánsága szerint, vagy igénye szerint tud esetleg majd ebből válogatni. Túl vagyunk az ünnepeken, és visszatérünk a szorgos hétköznapokhoz. A megtelt gyomrot nem árt, hogyha egy picit könnyítünk rajta, könnyebben tudunk, reméljük, mozogni is, hiszen ebben az időszakban ezektől a zsírosabb vagy tartalmasabb koleszterin gazdag ételektől volt a konyhánk, az asztalunk tele.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Csanád Béla, Apámra gondolok című versét Fehér István mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban dr. Batthyány Strattmann Lászlóról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Arany János szerelmi életét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.
Egy szerda reggel úgy esett, hogy száz évre kibérelted a szívemet, pedig ütött, kopott, mennyezete megrepett, de neked így is szép. Most nézhetem a papír sárkány kergető nagy fel.
reggeli beszélgetés.
Kedves hallgatóink, most következő reggeli műsorunkban Benicki Péterrel, egy egri patika tulajdonosával beszélgetünk. Elmeséli, mi vezette a gyógyszerészet irányába, és éppen ezért óhatatlanul szóba kerülnek a gyógyszerek, a franchise rendszerben működő patikák, és az is, miért szerette volna meghagyni üzletét magángyógyszertárként. Emellett mesél hobbijáról, az úszásról is, amit nem csak itthon az uszodában űz, hiszen nemzetközi vizeket is meghódított már. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akinek azt hiszem, hogy a neve elég sokaknak lehet ismerős itt Egerben, hiszen Benicki Péter van itt nálam. De most mi nem a gyógyszerészetről és a gyógyszertárról fogunk beszélgetni szorosan, hanem arról, hogy ki is ez az ember, akit ennyi ember ismer itt Egerben. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Én is üdvözlöm a hallgatókat is.
A családban esetleg volt-e kapcsolódás a gyógyszerészet? Miért szeretett volna gyógyszerész lenni?
Hát a családban abszolút volt kapcsolódás a gyógyszerészettel. Nagyapám gyógyszerész lett, még a első világháború előtt, és hát, hogy mi lett gyógyszerész, azt nem tudom, de abban az időben a jó származásúak között sok ilyen volt, aki gyógyszerész lett. Valami miatt ez egy ilyen polgári, jó polgári foglalkozás
volt. Ez a presztízs munka.
Hát, vagy presztízs, vagy nem tudom, minden esetre gyógyszerész lett. 14-ben kapta a diplomáját Kolozsváron, megvan még a diploma is, szépen ki van otthon állítva, és édesapám is gyógyszerész lett, meg a felesége, édesanyám, ő is gyógyszerész volt. De ő nem gyógyszertárban dolgozott, ő a kórházi laboratóriumban dolgozott nagyon sokáig, 30 évig. És mindig a reáltantárgyakat szerettem, matematikát azt kimondottan, és nem tudtam, hogy mi akarok lenni, és valahogy ott a gimnázium harmadikba vészesen fogyott az idő, hogy itt nekem valamit tanulni kell, és akkor úgy gondoltam, hogy talán a gyógyszerészet.
Akkor nem volt egy ilyen családi nyomás?
Hogy... Nem volt abszolút nyomás, nem is lehetett, mert abban az időben a gyógyszerészetnek a megbecsültsége annyira nem volt nagy. Ugye nem voltak magángyógyszertárak, állami alkalmazottak voltak, állami vállalatnál dolgoztak a gyógyszerészek.
De és akkor
nekünk
ott jött egy váltás.
A családban még ráadásul volt egy olyan, hogy annak idején nagyapámnak volt egy patikája, amit elvettek, tehát nem biztos, hogy az ember gondolta, hogy...
De akkor egy stabil foglalkozásnak de tűnt egy, akkor? Hogy ezzel
ez
érdemes lehet?
Nem, ez egy szép foglalkozás, szereti az ember.
És hát ugye a családban ez tovább öröklődik, ha jól tudom, akkor a gyerekek is.
Hála Isten, a három gyermekünk van, és a két kislány az gyógyszerésznek tanult Debrecenbe, az egyik az már végzett, már dolgozik a patikába, a másik pedig most fogja az áróvizsgát megcsinálni, ha Isten is úgy akarja. A egyetemet már úgymond befejezte, tehát a mostani fél év az megvan, most már csak a záróvizsga lesz. Tehát
és akkor itt maradnak?
Hát nem tudom, hogy azt csinálnak, amit akarnak, de érdekes mód szeretnek ott dolgozni.
Ő náluk ez tudatos választás volt, hogy ők tovább vigyék ezt a szakmát?
Nem volt tudatos szerintem, hanem úgy belesodródtak. Én mindig mondtam nekik, mind a háromnak, hogy ez egy nagyon szép foglalkozás, tiszta, öröm csinálni, sok sikerélmény van benne.
És sok mindent átlátni a gyógyszeripar területéről, ha jól gondolom.
Ez meg azért jó, tehát ez nagyon jó szakma idézőjelben, mert rengeteg helyre lehet vele menni. Tehát nem csak gyógyszertárban lehet dolgozni, ugye oktatás az egy evidens, akkor lehet laborokba menni, tehát tovább képezni magát az embernek, gyógyszergyárakba menni, képviselőként ilyen ügynöki, úgymond ügynöki tevékenységet, tehát hogy nagyon sokrétű. Egy jó alap, és hogyha valaki akar még tovább lépni, akkor egy ráképzéssel akár ilyen gyárba, kutatásba is bekerülhet. Tehát sok felé el lehet vele indulni.
És hát egyébként nem is könnyű szakma, mert hogy azért hát, elég sok mindent ott meg kell tanulni.
Nem könnyű, maga az oktatás az ugye osztatlan, 5 éves képzés, és hát nagyon sok kémia van benne.
Hol tanulta ezt, Péter?
Hát én Budapesten végeztem. Abban az időben még csak két egyetem volt, a szegedi meg a budapesti. Ugye Budapest közelebb volt, én oda jártam Budapestre.
A gyerekeknek ez a céljuk, hogy ők gyógyszertárban tevékenykedjenek, vagy ők szeretnének majd esetleg valami más irányt választani?
Hát én úgy látom, hogy inkább gyógyszertár. Akár a mostaniban is mondjuk továbbadom nekik. Most még, hogy mondjam, az irodai, a benti munkát még nem kezdtem el. Aki már végzett és dolgozik nálam, az még csak kint az oficinában a gyógyszerkiadás átvétel, ezzel foglalkozik, tehát meg kell tanulnia ezt a részét, és utána jön majd egy fél év múlva már a benti, a gazdálkodás, irodai dolgokat is. Hát most is azért mutogatok egy-két dolgot, de intenzíven még nem. Majd szépen bele tanulnak majd.
Egy gyógyszertár vezetéséhez mondjuk milyen ismeretekre van még szükség? Vagy milyen emberre van szükség egyáltalán ahhoz, hogy hatékonyan tudja működtetni az ember ezeket a magán gyógyszertárakat?
Hát sajnos kell hozzá affinitás, és megmondom őszintén, nem is nagyon szeretem, a merkantil szellem egy kicsit eluralkodott a gyógyszertár üzemeltetésbe. És szóval jól kell tudni gazdálkodni, és ezt is figyelni kell. Figyelni kell a konkurenciát, árakat, beszerzést.
Ugorjunk vissza kicsit az időben oda, ahol bejöttek ezek a franchise rendszerű gyógyszertárak, mert ugye ez egy elég nagy változást jelentett itt Magyarországon is.
Hát az a baj, hogy ugye annak idején, 95-96 után a gyógyszerészek megkapták azt a lehetőséget, hogy a állami gyógyszertári vállalatoknak a idézőjelben nem romjain, de annak abból tovább lépve megkapták a gyógyszertárakat, tehát megkapták azokat a jogosítványokat, hogy önállóan gyógyszertárat üzemeltessenek. Kvázi mindenki egy-egy patikát üzemeltetett, azt csinálta, de a szabályzás is, és a pénzügyi, hogy mondjam, lehetőségeket láttak mások ebben, és kialakult egyfajta franchise rendszer. És sok kollégám kényelemből, vagy nem tudom milyen megfontolásból, de inkább beállt ebbe a franchise rendszerbe, és maradtak az, akik szabadon mindentől függetlenül, tehát függetlenként dolgoznak. Ez egyre kevesebb van egyébként független. Ugye pénz is kell hozzá, még egyszer mondom, reggeltől estig benn van az ember, szeretni kell nagyon, rengeteg időt elvisz, meg érteni is kell hozzá. Sajnos nem csak a szakmával, szigorúan a szakmával, betegekkel foglalkozunk, hanem maga az üzemeltetésnek a mikéntje, az sok időt és sok energiát és pénzt viszel. És arra is folyamatosan figyelni kell. Annak idején a gyerekeknek mindig mondtam, a kislányoknak, hogy ez egy nagyon szép szakma, nőknek nagyon tiszta, jó, szóval szépen el lehet benne lenni. Hát ebben nem vagyok most már annyira biztos, mert rengeteg idő kell a üzemeltetést, hogy jól menjen a dolog, jól működjön egy patika, tehát nem csak elég a szakmával foglalkozni, hanem igenis egy versenyhelyzetben vagyunk, és ezáltal figyelni kell sok a konkurensekre is, sok időt elvesznek.
Én úgy szóltam a bevezetőben, hogy ugye itt Egerben kevesen lehetnek azok, akik nem ismerik ezt a nevet, vagy a helyet, magát, a gyógyszertárat, és most minden reklám nélkül, hiszen egyébként azt gondolom, hogy nincs is rá szükség. Tehát, nem, hogy itt a szájhagyomány útján terjedt el a jó híre a patikának.
Hát én megmondom, én ennek se örülök, hogy lehet reklámozni gyógyszertárakat. Ugye nap mint nap látja az ember a tévében, hogy bizonyos láncok, nem konkrétan egy patikát, hanem egy patika láncot, nem csak egyet, többet is reklámoznak, vagy 3-4 ilyen patika lánc folyamatosan tévéreklámot kap. Én ennek nem örülök. Önmagának a gyógyszer reklámnak se örülök. A gyógyszer az nem, hogy mondjam, az egy kényszerűség, az nem egy áru, amit el kell adni, sőt nem is áru, különleges áru idézőjelben. Szóval, hogy az én nem örülök ennek, hogy ilyen irányt vett a gyógyszer kiskereskedelem, meg maga a gyógyszerforgalmazás. Nem minden országban engedik meg egyébként a gyógyszernek az ilyen mértékű reklámozását, mint ami nálunk van.
Hát ugye, ha végig gondoljuk, hogy egy reklámblokkban mondjuk lehet akár 3-4 is, sőt, téli időszakban még több is.
Olvastam egy cikket, hogy állítólag a reklámra költött pénzből minden harmadik az gyógyszerreklám. Tehát nap mint nap, ugye mindenki, aki tévét lát, bármelyik csatornát nézi, ott rengeteg gyógyszerreklámot lát. Kéretlenül is.
A patika, a patikája mennyire van versenyhelyzetben a többivel? Vagy hogyan tudott megküzdeni egyáltalán azzal, hogy mondjuk talpon tudjon maradni? Ugye itt csatolok vissza arra, hogy mondjuk elindult ez a láncosítás a gyógyszertáraknak, és ez mégis egy magán, ami fent tudott maradni.
Hát azért rajtam kívül sok magán fennmaradt. Hát annak idején, amikor indítottuk ezt a patikát, az már, amikor én végeztem, akkor lehetett tudni, hogy valószínű magángyógyszerészet lesz. Akkor még tehát állami vállalatnál kezdtem dolgozni, de akkor már úgy lehetett látni, hogy itt privatizáció lesz, szó volt róla a rendszerváltozás után. 95-ben kezdődött a privatizáció, 96-ban indultunk mi is. És én minden áron patika vezető akartam lenni. Pont meg lett az 5 évem, amikor került, erre sor került, és akkor még nem volt, tehát akkor a mostanihoz képest szinte csak a szakma számított. Tehát nem kellett figyelni. Azonos árak voltak, fix árak voltak, tehát nem volt ilyen mértékű szabadár, csak az egyéb termékeknek volt úgymond szabadára. De ennek ellenére az ember ugye próbált mindig a legjobbat kihozni magából. Azon felül nekem volt egyrészt fiatalon lettem gyógyszertár vezető, minden áron bizonyítani akartam, másrészt pedig a volt patikánkba, tehát a nagyapám által épített patikába lettem bérlő. Tehát mert ugye az önkormányzathoz került, evatos tulajdonba, az EGRI vagyonkezelő tulajdonába, és mi bérlőként indítottuk, tehát mi csak egy gyógyszertári jogot kaptunk meg, hogy üzemeltethetek egy patikát. És úgy minden áron bizonyítani akartam. A patika kinőtte magát, és úgy éreztem, hogy tovább kéne lépni, de egyrészt az nagy pénz, tehát magyarul mindig voltak terveim a gyógyszertárral kapcsolatban, amit szívesen csináltam, és tehát ez nekem nem munka, hanem hobbi és minden. Tehát imádom csinálni.
Ugye pont amiatt is kérdeztem, hogy a versenypiaci helyzet az még mai napig nyomást gyakorol. Tehát, hogy mit
most tudod? Most van csak igazán versenypiaci helyzet. Mert mondom, megengedték, hogy a tőke bejöjjön a gyógyszertár üzemeltetésbe. Ebből lettek a franchise láncok. És hát nem, rendesen kell dolgozni. Készletet kell tartani, figyelni kell a betegek, mik az igények, ügyesnek kell lenni, szemfülesnek.
Amikor az ember oda megy azért a patikához ott a tűzoltó téren, nagyon sokszor lehet egy hosszú sorba belefutni. Ami hát, nyilvánvalóan, ez most nem kritika, hanem azt mutatja,
hogy... Ezt már
remélem
megoldjuk, mert ezt én se szeretem.
De ez azt mutatja, hogy az embereknek a nagy része, jelentős része oda szeret menni patikába. Mi a sikernek a titka vajon? Miért szeretnek oda járni?
Hát mi a régi helyen, ugye új helyre költöztünk, kénytelen voltam építeni egy új patikát, pont ezen oknál fogva, hogy ez egy bérlemény volt, és nem tudtuk, hogy mi a sorsa. Azért a bérlemény az mindig egy bizonytalanságot, feltételez, hogy megkapjuk, nem kapjuk, nem, na mindegy. Tehát kénytelen voltam építeni, meg egyrészt ki is nőttük, tehát ki is nőttük, és hát jól bejött, ez kétségtelen, és most, hogy sorok vannak, ez mostanában alakult ki, már megrendeltem egy új kasszát, hogy, mert nekem se tetszik, tehát én is nem szeretem, ha sorba állnak. Tehát az emberek kell, hogy haladjanak, tehát ez nekem is szempont, mondom, ez ha Isten is úgy akarja, ez meg fog már oldódni, már meg van rendelve, csak még a cég nem szállította ki, tehát, de hogy mi a sikertitka, azt nem tudom. Rendesen oda kell figyelni a betegekre. Készletet kell tartani. Egy kis megérzés is kell. Én szeretek kockáztatni, bevállalok olyat,
ami nem biztos. Mi ebben a kockázat? Mi az a kockázat itt?
Hát a kockázat az, hogy olyat rendelek, ami nem biztos, hogy ki fog menni, és elég drága. Sajnos a gyógyszerek, tehát a betegek érzik, nyilván érzik, de az sokszor nem is gondolják, hogy amit a TB még mellé tesz pénzt, hogy milyen drága gyógyszerek vannak. Tehát több százezer forintos gyógyszerek vannak, szinte már minden falusi patikában is. És ha azt nem viszik el, az az embernek az veszteség. De én szívesen kockáztatom.
Akkor hogy? A merészség előjön máshol is az
hát
életben?
Hát azért annyira nem. Én azért úgy gondolom, hogy mondjam, olyan visszafogott vagyok. Nem vagyok egy nagyon bevállalós. Ha bevállalós lennék, akkor már 10 patikám lenne.
Pedig hát, ha jól tudom, akkor a munkán kívül azért elég bevállalós feladatokat is elvállal hobbi szinten, és ilyen az úszás, ami nem egy Balaton átúszás, hanem lehet, hogy kicsit hosszabb.
De nem. Az 5 kilométer maximum. A világ életemben sportoltam, sok sportot, de nem voltam nagyon tehetséges. Vívtam, asztali teniszeztem, tornáztam még az még a általános iskola elején, és úsztam is, de soha nem voltam jó úszó. És ott a gimnázium vége, egyetem alatt elkezdtem úszni, és azt azóta is folyamatosan folytatom. Úszás és a túrázás az a kedvencem. De az úszást azt nagyon szeretem, azt minden héten 3, maximum 4-szer szoktam eljárni, és hogy legyen valami értelme, ezért kitaláltam, hogy ilyen hosszú távúzásokra el szoktam menni.
Nemzetközi vizekre is?
Hát évente 2-3-at kinézek, és akkor elmegyünk jobbnál jobb helyekre. Általában ezt összekötöm a szabadsággal, a gyerekeket is próbálom bevonni, ők is eljönnek, néha elúsznak egy. Hát 5 kilométer az az, ami még mindig megy, de néha hosszabbak is becsúsztak.
Melyik az, amelyik emlékezetes volt? Én tudok egy Gibraltáriról.
Az is nagyon emlékezetes volt. Az különleges volt, mert ugye oda nem olyan egyszerű eljutni. De ami egy nagyon érdekes különleges, nem volt nagy úszás, úgymond idézőjelben. A Boszporusznál kétszer is voltunk. Maga Isztambul gyönyörű volt. Kétszer is elmentünk, a gyerekeknek is nagyon tetszett. És van még egy, ami nekem nagyon tetszett. Malorka csücskébe van egy Sa Dragonera nevezetű 4 kilométer hosszú, hosszúkás sziget, és azt körbeúztuk egyszer. Illetve azt én úsztam, a gyerek az csak egy ilyen 2 kilométeres, vagy 3 kilométereset úszott akkor. Na, az egy érdekes volt, maga egy ilyen hosszú szigetet megkerülni.
Ott a táj szépsége, vagy egyébként egy ilyen lelki feltöltődés, lelki
út? Hát a táj is, meg maga az, hogy van egy cél, teljesítettük. Már nagyon sok helyen voltunk, és nekem mind tetszett. Barcelonában is volt egy ilyen hosszú úszás. Sokszor visszajárunk ugyanoda, a Balaton átúszás az kötelező, az több mint 10 fölött van jó valami, átúztunk meg. A isztriai félszigeten van egy Porecski delfin nevezető úszás, ami a Balaton átúszásnak egy ilyen társrendezvénye, úgymond, rengeteg magyar jár oda, hát ott is már 10-nél többször voltunk.
És van ami bakancslistás helyszín még? Idénre mi van betervezve például?
Hát idénre van betervezve egy Antaljába van egy 5 kilométeres úszás, meg Montenegróba. Tényleg az a Montenegró, na az is nagyon gyönyörű szép volt, a Kotoriből van egy úszás. Most rákaptam egy X-Waters nevezetű, ez egy orosz ilyen hosszú távúszó klub, és neki vannak nagyon szép rendezvényei. Oda szívesen elmennék, csak jelenleg Oroszországban nem olyan könnyű eljutni. A Volga, Bajkártó, tehát jobbnál jobb helyek vannak. De oda nem, de viszont rendeznek egy-két úszást úgymond Európába. Tehát Máltán volt, akkor Montenegro, Szlovéniában van egy úszásuk, meg most Törökországban is. Tehát ezt a Törökországit néztem ki, meg Montenegrót.
Akkor
tehát
ez idén ez,
de lehet, hogy lesz még más is.
Visszatérve kicsit a gyógyszerészet világába, nagyon érdekes az a, mondhatjuk úgy, hogy talán paradigmaváltás, vagy folyamatosan váltakozó gondolatmenet arról, hogy most akkor a gyógyszerek jók-e nekünk, nem jók, homeopátia, hova helyezzük ezeket a jelzőket?
Hát én mindig mondom, hogy sajnos, és ezért mondom, hogy ez a reklám nem a legjobb, tehát a gyógyszer az kényszer. Tehát azt nem szabad úgy tekinteni, mint bármi más. Tehát, hogy lealacsonyítják egy egyszerű áruval, amit fogunk, megveszünk. Azt az ember csak akkor a szükségszerűségből kell szedni. De sokkal könnyebb, egyrészt könnyű hozzájutni, ha tetszik, ha nem, sokkal könnyebb, mint régebben. Van is, reklámozzák őket, de még egyszer mondom, én nem vagyok híve, hogy mindig gyógyszerhez nyúlunk, az csak a vég, én magam is szedek gyógyszert, amikor szükség van, de amennyire lehet tűrök, aztán ha már nem megy, akkor egy fájdalomcső, sajnos már vérnyomás csökkentőt is kell szedni. Tehát szed az ember, de az nem, szóval amennyire lehet, az életmódot kell úgy irányítani, hogy minél kevesebb gyógyszer. Én nem örülök a gyógyszerszedésnek. Én azt egy kényszernek tartom, kényszerűségből kell szedni.
És nagyon nagy a választék. Tehát,
hát nagyon nagy a választék.
Amiből egyébként nem nagyon nehéz tényleg kitalálni azt, hogy mi
ugye
a
ugye az a baj, hogy ugye ez egy nagy üzlet, ha tetszik, ha nem, hogy az internet korában sok, hát átverésnek hívom akkor, átverés is van ezzel kapcsolatban. Én nagyon örülök, hogyha valaki bejön hozzánk és megkérdezi, hogy érdemes-e megrendelni. Mert sajnos mi látunk olyan reklámokat, főleg interneten, tehát csak interneten keresztül, ami azért nem is tudom, hogy egyáltalán mi van, meg van engedve, tehát lehet, tehát átverik a betegeket.
Na. De mivel verik, mire kell gondolni?
Főleg a minőség azt ugye nem tudjuk, hanem főleg az árba. Tehát ugyanazt, amit egy patikában meg lehet kapni x forinté, ezeken a internetes reklámokba, ahol mindenféle potentátokat tesznek mellé, akik vagy adják a nevüket, vagy csak mellé van téve, azt én nem tudom, mert volt erről már perek is voltak, igen, ebből, igen. Hogy főleg az ár, tehát két-háromszoros, négyszeres áron adják azt, ami egy patikába is megkapható.
Egy jó patikus mitől tud jó patikus lenni? Tehát, hogy mitől tud ez személyre szabott lenni?
Hát egyrészt meg kell hallgatni a beteget mindenképp. Ez ugye sajnos egyre nehezebb, mert forgalom nőtt. Tehát én még próbálok családi patika maradni, de ezt megmondom őszintén, most egy kicsit nehezebb. Ennek ellenére próbálunk családi patikaként úgymond működni. Meg kell hallgatni a beteget. Én nem szeretek egyébként ajánlani, inkább ajánlani lehetőségeket. Több készítmény, tehát nem szeretek valamit kiemelni, csak azért, mert a reklám most azt nyomja.
Meg hát ugye, hogyha végig gondoljuk, akkor egy adott készítménynek lehet olcsóbb változata is, amiről mondjuk nem is tudunk, mert a reklám jön velünk szembe, és azt akarjuk,
hát igen,
választani,
nem
az
szabad,
a hatékony.
Az is egy fontos dolog, hogy az ember ne legyen mohó. Tehát ne csak üzleti szempontból nézzen egy gyógyszert. Tehát ez nagyon fontos szerintem. Hosszú távon a hitelesség megőrzéséhez fontos. Ezt mondtam, hogy a cégek, tehát gyógyszergyártó cégek, a gyógyszer nagykereskedők nagyon érdekeltek, és nagyon kifinomult eszközeik vannak a forgalom növelésére. Lásd reklám, és a többi. És ezt azért szerintem egy jó gyógyszerésznek ettől függetlennek kell lenni, és nem szabad minden teljes mértékben ezt beengedni a patikájába.
Hogyan tudja ezt mondjuk a franchise rendszerben megoldani a patikus?
Én nem voltam franchise rendszerben, de valószínűnek gondolom, hogy nehezebb. Mert a franchise rendszer pont az a lényege, hogy a tulajdonosok kívül vannak más tulajdonosok, és lehet, hogy azoknak az érdeke nem pont ugyanaz, mint a patika tulajdonosai. De én nem voltam része franchise rendszernek. Nem is akarok.
Egy dologra nem tértünk ki végül, hogy, hogy gyógyszerészként a homeopátiát hova kell helyezni? Hogy egyáltalán mi hova helyezzük, laikusok?
Hát az a baj, sok kollega, megmondom, sajnos én is ide tartozok, nem hiszem homeopátiába. De több dolgozóm is volt, aki homeopátiás szert szedett, allergiára az egyik, na, allergia, és kimondottan hatékony volt. Tehát nem szabad negligálni teljesen a homeopátiát, meg igenis van belőle lehetőség. Homeopátiát elvileg ugye homeopátiás orvos ajánl, tehát végső soron ez is már le van tisztázva, nem csak nyilván az ember magának is kinézhet dolgokat, de mehet homeopátiás orvoshoz. Tehát én mondjuk nyitott vagyok. Lehet, hogy nem hittem, vagy nem hiszek benne annyira, de nyitott vagyok, és még egyszer mondom, tehát volt tapasztalat Vatikán belül is, hogy hatékony. Mégiscsak tehát gyógyszernek minősül. Csak patikába lehet venni. Nagyon sok rétű nyilván homeopátia, külön képzés van rá, külön homeopátiás kurzus van, hogy valaki homeopátiával tudjon jól ajánlani. Én ezt nem tudom sajnos, nálunk is a gyógyszerészek nagy része nincs ebbe a körbe, de igenis vannak kollégák, akik végeztek ilyet kurzust, jobban hozzáállnak. Még egyszer mondom, én nyitott vagyok, hogyha valaki, de én magam nem is ismerem annyira a készítményeket.
Mostanában az emberek eltávolodnak a természetesebb dolgoktól?
Szerintem annyira nem.
Tehát akkor még mindig...
A gyógyszerek egy része még mindig gyógynövény alapú, mondjuk, meg természetes alapú. Rengeteg ilyen gyógyszer, bizonyított hatékony gyógyszer van, de nyilván rengeteg, hogy mondjam, specialitás van, amit úgy állítottak elő, de nem, rengeteg készítmény van. Hozzáteszem, meg is lovagolják a cégek, reklámokban bőven látunk természetes készítményeket, köhögésre, köptető hatásúak, ne, és használjuk, mi is ajánljuk, tehát én szerintem annyira nem távolodtak el, vagy sokan például nem is tudják, hogy abszolút gyógynövény alapú mondjuk egy készítmény.
Nem kapkodjuk be akkor kicsit hamarabb azokat a fájdalomcsillapítókat, vagy hát, más készítményeket, mint mondjuk egyébként?
Én úgy gondolom, hogy hamarabb, de én ez a családom belül is látom, hogy van olyan gyerekem, aki fáj a feje rögtön. Tehát neki az az első, akkor bevesz egy fájdalomcsillapítót. Én soha. De nem is fáj a fejem.
Azért annak van hátránya, hogyha folyamatosan szedjük mondjuk fejfájásra, tehát ha ezt, napi szinten...
Ezt én mindig mondom, a gyógyszer az egy, nincs mindig mellékhatása, de ezt tudomásul kell venni, annak lehetnek mellékhatása, még a legegyszerűbb gyógyszernek is lehetnek mellékhatása. És én ezért mondom mindig, hogy a gyógyszert az nem szórakozás, meg nem, tehát amennyire lehet, kerülni kell. Szükségszerűségből kell szedni csak. Most könnyebb hozzájutni, meg mondom, maga a reklám is arra, a modern kor embere rögtön hozzányúl, rögtön kapkodja be a gyógyszert. Azért régen ez nem egészen így volt.
Hát ezt, mert ugye azt halljuk nehezebben a reklámokból, hogy hozzá. Nincs időm a fejfájásra.
Értem, de mondom, én ezt nem tartom jónak, akinek szüksége van, és nem tudta nyilván, de én nem örülök neki. Egy biztos, tehát én ezt a saját tapasztalatból látom, hogy amikor indítottuk a patikát, 96-tól dolgozok, tehát 91-től dolgozok, hogy a gyógyszer fogyasztás igenis nőtt. Egyébként nem annyira vészes, mint ahogy sokan gondolják. Vannak országok, ahol sokkal nagyobb mértékű a gyógyszerfogyasztás, de nőtt.
Egyébként melyek a legforgalmazottabb készítmények? Tehát itt mondjuk a fájdalomcsillapítókra kell gondolni?
Nyilván
vagy?
Azt célozzák meg a cégek, ami előtérben van. Fájdalomcsillapítók, nyilván szezonális, de nem csak szezonális. Allergia, megfázásos, bőrgomba, gomba.
Akkor ezek most egyébként
hát
is
ezeket lehet, ugye nyilván egy vérnyomás csökkentőt nem lehet vény nélkül, tehát a vény nélküli kategóriába kell gondolkozni, és nyilván ezt meglovagolják a gyártók, és ezt reklámozzák.
Nagyon érdekes, amikor egy fájdalomcsillapító a vény nélküli kategóriából a vényköteles kategóriába kerül át, volt erre példa, és egyébként oda-vissza is. Tehát, hogy itt egyébként mi a háttere ennek?
Hát ez szabályzás kérdése.
Hatóanyagtartalom?
Hát egyrészt hatóanyagtartalom, tehát mennyiségre gondolok. Ugye most is van egy minden nap hallott gyógyszer, fájdalomcsillapító, aminek csak egy részét lehet vény nélkül megvenni, nem egy részét, tehát egy meghatározott hatóanyag mennyiségű tartalomig lehet megvenni, a fölött vényköteles. És nyilván ennek a mellékhatása az oka. A gyógyszerhatóságok, Európa, minden országban van gyógyszerhatóság, tehát Európában ugye közös, és ez a mellékhatás súlya, előfordulása, gyakorúsága miatt bizonyos dolgokat betesznek vénykötelessé. És ez én jónak is gondolom.
Kicsit több kontroll kellene egyébként.
Így van, tehát ez a kontroll, hogy vényköteles. És ez jó, hogy van ilyen kontroll. Ugye nyilván, hogyha hozzá lehet jutni, tehát gyógyszerek tömkelegéhez hozzá lehet jutni mindenféle kontroll nélkül, nem biztos, hogy a átlag beteg figyelembe veszi, hogy ő mit szed, és hányszor, és hogyan. Erre eklatáns példa egy mondjuk a forró vízben feloldott
italporok?
Italpor, aminek mondjuk ugyanaz a hatóanyaga, amit mondjuk a szülei, vagy a dédszülei is szedtek, és akkor nem is gondolja, hogy ő 2-3-szoros mennyiséget szed be, mert mind a kettőt beveszi.
Te de igenis a tablettát is?
Tablettát is, meg az italport is. Uh-huh. Holott ugyanaz benne a hatóanyag.
És hát ugye érdemes elolvasni a tájékoztatókat, mert hogy ott le van írva, hogy mivel nem lehet mondjuk szedni együtt ezt a készítményt.
Az az igazság, hogyha az ember egy kicsit a patikába meg tudja tenni, ez azért kisebb patikákra igaz, hogy meg tudja tenni, hogy odafigyel a betegre, és mondjuk vesz valamit, mellette vesz, akkor rögtön mondja, hogy ezt a kettőt együtt ne vegye be, mert meg. Igenis van, tehát kötelessége egy gyógyszertárban dolgozó asszisztenseknek, gyógyszerészeknek is, hogy egyfajta felvilágosítást adjanak, hogyha észrevesznek bármi olyat. És ezt azért meg is szoktuk tenni. Szerintem mindenütt mindenki megteszi.
Persze, hogyha mondjuk visszatérő vásárlók vannak, akik már nagyon régóta oda járnak, akkor nekik már nagyjából azt a tételkörét is ismerik, hogy ő mit szokott vinni, gondolom.
Így van, meg hála Isten kérdeznek is. Ez sokszor azért az ember egy kicsit olyan telefonon, nem azt, hogy rossz néven veszi, de nehéz, mert egész nap csörög a telefon. De azért igenis ez fontos, hogy felvegyük, elmondjuk, kérdésekre válaszoljunk. Ha nem tudjuk, utána nézzünk. Ez kötelesség.
Egyébként milyen kérdésekkel érkeznek a telefonhoz? Hát, van-e a patikában? Vagy?
Az is, hiánycikkek, ugye rengeteg, sajnos most rengeteg hiánycikk van, hiánycikkek, de igenis van, aki megkérdezi, hogy nem azt kapta, amit múltkor, nem az volt neki felírva, hogy ez szedheti, ugyanaz-e, mi elfelejtette megkérdezni a patikába, nem vette észre, hogy most más fajta dobozt kapott. Rengeteg, mindenféle. Hiánycikkekkel rengeteg kérdés van sajnos. Ugye rengeteg hiánycikk van most. Körülbelül ez egy ilyen 2-3-4 éve indult el. Eddig mindig voltak, de most kimondottan sok hiánycikk van. És az nagyon kellemetlen, hogyha nem lehet helyettesíteni valamit, ne adj, mit tudom, egy asztma készítmény, vagy egy vérnyomás csökkentő, és nem jut hozzá a beteg, megszokta, igenis ragaszkodjon hozzá, ezt én is szeretem, ha valaki ragaszkodik, ami működik, és nem jut hozzá, nyilván akkor ameddig csak lehet kajtat és keresi.
Mert hogy egyébként akkor ez a járható út, tehát valahonnan meg kell szerezni ezt a készítményt?
Igen, egy darabig ez lehet, de hogyha végképp olyan hiány, akkor sajnos orvoshoz vissza kell menni, és majd más kell. Tavaly volt, hogy inzulinok voltak hiánycikkek.
Igen, erre emlékszem.
és az nagyon kellemetlen, hogyha egy megszokott, az még rá, annak a átállítása az nem is egy olyan egyszerű dolog. Szakorvos kell hozzá, tehát nem az van, hogy helyettesítek, vagy akkor, és sajnos tavaly többször volt inzulin hiányzik.
És ezt amúgy a háborús helyzet indokolja, hogy bizonyos készítményekből?
Azt én sajnos nem tudom megmondani, hogy mi indokolja, de most tényleg viszonylag sok van.
Ilyen esetekben egyébként milyen további protokoll, vagy ilyenkor már ugye lehet hasonló készítményt ajánlani, vagy mindenképpen az
tehát
orvos?
Nem, tehát van jogszabályban kötött, hogy mit, mivel lehet helyettesíteni. Tehát ez egy jogszabály, ami vonatkozik. Igazából amúgy a betegek érdekében találták ki ezt a jogszabályt. Magyar Közlönyben közölt, hogy mivel helyettesíthető. Ugyanaz a hatóanyag, ugyanaz a kiszerelés, csak eltérő a gyártó. És a patikus csak ebből dolgozhat. Tehát ezt ajánlhatja fel hivatalosan. Hála Isten, rengeteg készítmény van, ami hiányfűcikre fut, és van mit ajánlani helyette. Még egyszer mondom, tehát ez jogszabály, ami vonatkozik a betegre, a gyógyszertárra és az orvosra is. Tehát mindenki ebből dolgozik. Ennek ellenére vannak, amik nincsenek benne ebbe a helyettesítési listába, akkor viszont tudjuk ajánlani, hogy a orvossal beszélje meg és írasson fel más. Ha nincs helyettesítő, mi jogszabály szerint nem, tehát vényköteles dolgokra nem adhatunk mást. Maximum ajánlhatjuk, hogy az orvossal konzultáljon, mert nem jut hozzá, mert nincs helyett, vagy a helyettesítője is hiányzik, mert ez is gyakori. Akkor viszont sajnos vissza kell menni, és ezt ajánlhatjuk, hogy menjen vissza, esetleg a készítményt, amit tudjuk, hogy ugyanaz, de nem helyett, akkor azt elmondhatjuk neki, de ami az orvosra tartozik, az, és a vényfelírós, az sajnos azt akkor vissza kell menni, és az orvos el fogja dönteni.
Előfordulhat, hogy olyan készítményt hoznak el a patikából, amit valamilyen oknál fogva szeretnének visszaváltani, visszavinni, bontatlan dobozról van szó mondjuk. Ilyen esetekben mi az eljárási rend? Vissza lehet
hivatalosan
venni?
Hivatalosan nem lehet visszavenni. Uh-huh. Gyógyszert visszavinni nem lehet. Ráadásul, hát már most nem emlékszem, hogy hány éve, de bekerült a rendszerbe a úgynevezett QR kód, egyedi azonosító. A vényköteles gyógyszereknek egyedi azonosítójuk van, azt, ha az ember egyszer, sőt, kötelesség ezt bevezetni a patikában, amikor kiadunk egy gyógyszert, akkor ezt a bizonyos egyedi QR kódot leolvassuk, ez bekerül egy rendszerbe, tehát gyakorlatilag azt semmelyik más magyarországi patikában még egyszer nem tudja és nem lehet kiadni.
Hát tehát ennek biztonsági oka van.
Amúgy sem lehet visszavenni, de így van. Tehát követhető, ezáltal követhető a gyógyszer a gyártótól a betegig.
Mivel készülnek esetleg még idén? Azt mondta, hogy szeretnék ezt az új kasszát beüzemelni.
Ez már biztos, hogy meg lesz, tehát ez csak időkérdése, várom, hogy mi van.
De mikor... hogy a tervek között van-e még valami?
Hát azért... idézőjelben mondom, a gyógyszertár üzemeltetés az egy olyan unalmas tevékenység, ott nincsenek nagy meglepetések. Rendesen kell dolgozni, folyamatos nap, mint nap. Szolgai munka. Sok munka van vele, de úgy külön nincsen. A gyerekeim, akik ugye még fiatalok most végez, az egyik, a másik végzett, azok most gondolkoznak a internetes webshopba gondolkoznak. Én nem vagyok híve, de valószínű ez a jövő. Tehát lehet, hogy kell webshopot is üzemeltetni. Sok patika csinálja.
Lehet, hogy még a sor is kevesebb lesz majd.
Hát, az nem.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és megosztotta ezeket a gondolatokat, és ennyi történetet. Köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunkban Benicki Péterrel, egy egri patika tulajdonosával beszélgettünk gyógyszerészetről, gyógyszertárakról és hobbijáról, az úszásról is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Fehér József és Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt, Berec Renátát hallották.
Gyorsak az éjszakák, túl sós volt a tenger, túl boldog az ember. Már nincsenek is évszakok, a napsütéstől jól lakok. Forró a nyár, az élet kicsit megáll. Változik a világ, most álmokat sző minden lélek. Változnak a csaták, másképp látok. Mindig rólad mesél, a nap csókolt a szél. Túl darabos az életem, mosolyog, ha kérhetem. Túl forró a nyár, az élet kicsit megáll. Változik a világ, most álmokat sző minden lélek. Változnak a csaták, másképp látlak én is. Az a lényeg, szeress. Változik a világ.